szeretném elkezdeni. Én azt gondolom, hogy azóta, hogy Samuel Huntington a 90-es évek elején felvetette a civilizációk összecsapásának a témakörét, azóta rendkívül aktuális a nyugati civilizáció és az iszlám civilizáció egymáshoz való viszonya, és ha lehet így fogalmazni, akkor Európa az igazi színtere a civilizációk közötti konfliktusos helyzetnek, ha egyáltalán beszélhetünk erről. Napjainkban nagyon sokat hallani Európa iszlamizációjának a mondhatnám így egy kicsit rémképéről, tehát az Európában lévő meglehetősen nagyszámú muszlim lakosság alapján sokan felvetik azt a képet, miszerint egész Európa a jövőben, viszonylag közel jövőben iszlamizálódik, tehát az eltérő népszaporulati ráták alapján a muszlim lakosságnak az aránya egyre növekszik, mivel az őshonos európai lakosság aránya csökken, a muszlim lakosság aránya viszont növekszik, ezért tehát egyre inkább iszlamizálódik úgymond Európa. Ez a kérdés, azt gondolom, erősen túlzó is, tehát ha megnézzük a reális népszaporulati rátákat, akkor azért erről egyáltalán nem beszélhetünk, bizonyos arányeltolódásról mindenképpen. Én azt gondolom, hogy fölvetett sor komoly problémát, tehát jelesül az őshonos lakosság és a muszlim kisebbségek egymáshoz való viszonyának a kérdését, és azt, hogy sajnos ez a viszony, ez az utóbbi években romlik, radikalizálódást tapasztalható mind a két fél részéről. Fölvetődik az iszlám és Európa egymáshoz való viszonya. Az iszlámot, az iszlám civilizációt sokan idegennek tartják, tehát az idegenség és európaiság egymáshoz való viszonyának a kérdése, illetve eleve az, hogy beszélhetünk-e egyáltalán ebben az esetben civilizációk összecsapásáról, tehát valójában civilizációs konfliktus-e, ami az őshonos lakosság és a muszlim kisebbségeknek a viszonyát illeti, vagy pedig gazdasági, társadalmi, politikai problémakörről van-e inkább szó. Én itt mindjárt megelőlegezem a választ, ez egy nagyon összetett kérdés, és azt gondolom, hogy ennek kulturális, civilizációs vetületei is vannak, tehát bizonyos törésvonalról beszélhetünk, ugyanakkor ez egy égető gazdasági, szociális, társadalmi probléma is egyúttal, tehát a törésvonal mentén részint kulturális, részint gazdasági, társadalmi, politikai problémákat is megtalálhatunk. Mindez felveti az európai identitásnak a kérdését is, tehát az a fajta kép, amely általában él, hogy az európai identitás keresztény gyökerezettségű, vagy jó esetben keresztény zsidó gyökerezettségű, és az európai kultúra, az európai civilizáció úgy szintén, vajon az iszlám milyen szerepet játszik mindebben? Én azt szoktam erre válaszolni, hogy az európai, a nyugati civilizáció az keresztény, zsidó, muszlim gyökerezettségű is, erre is szeretnék majd nagyon röviden kitérni. És végül a mai alkalommal erről nincs mód beszélni, de azt gondolom, hogy messze menőkig összefügg a kérdéssel Törökország Európai Uniós tagságának a kérdése, hiszen Törökország lakossága meghatározza a muszlim, és amennyiben Törökország az Európai Unió tagja lenne, akkor nyilván a legnépesebb ország, jelenleg még Németország az, de hamarosan Törökország lesz, a legnépesebb ország az iszlám lakosságú ország lenne. Ami az iszlám képet illeti, az európai iszlám képet, arról röviden le lehet mondani, hogy meglehetősen homogén és eszencialista, általánosító. Tehát általában véve az európai őshonos lakosság az iszlámról általánosítva beszél, és úgy beszél, mintha az iszlám egy meghatározó azonos tömb lenne, ami meghatározza a benne élő muszlimoknak az életét. És engedjék meg, hogy itt különbséget tegyek az iszlám kétféle felfogása között. Az egyik az az eszencialista iszlám felfogás, amely szerint a főszereplők valójában nem is a muszlimok, hanem maga az iszlám, és az iszlám határozza meg a benne élőknek a viselkedését, mint egy iszlám kontinuum, ami egy meghatározó tényezője az iszlám fejlődésnek. Engedjék meg, hogy egy példát említsek, egy Belgiumban élő marokkói származású professzor hozta azt a példát, hogy amennyiben egy belga férfi veri a feleségét, akkor általában véve elítélik, és azt mondják, hogy ez egy egyéni tett, valószínűleg rossz gyerekkora volt, gyerekkorában őt is verték a szülei, tehát egy egyéni indítatású, de elítélendő tettről van szó. Amennyiben viszont egy muszlim férfi veri a feleségét, akkor senki nem egyéni tettre gondol, hanem arra, hogy bezzeg az iszlámban a nők alárendelt szerepet játszanak, és ennek az iszlám az oka. Tehát, hogyha valami negatív tett, negatív cselekedet van, az a nyugati civilizációban egyéni indítatású, azok nem a nyugati civilizáció. civilizáció, ami alapvetően pozitív, viszont ha az iszlám civilizációhoz tartozó hajt végre egy ilyen tettet, akkor ennek az oka nagy valószínűséggel az iszlám civilizációban rejlik. Tehát egy ilyen különbség mindenképpen van, ami az iszlám szemléletét, iszlám felfogását illeti nyugaton. Tehát a nyugati civilizációhoz inkább csak pozitív értékek társulnak, viszont az iszlám civilizációhoz úgymond inkább csak negatív értékek társulnak. Van ugyanakkor az iszlámnak egy úgynevezett szekularizált felfogása is, ami tulajdonképpen csak egy elképzelt valóságnak tartja azt, hogy az iszlám határoz meg mindent. Ami abból indul ki, hogy az iszlám világ tényleges gyakorlata soha nem felelt meg az iszlám alapelveinek, ha úgy tetszik. Tehát mindenütt különböző helyi kultúrák, helyi sajátosságok nyomták rá a bélyegüket az iszlám világ különböző részein, az iszlám történelem legkülönbözőbb részein, és az iszlám örökség is egy tulajdonképpen egy állandóan változó interpretáció készlet, ami a helyi adott kor viszonyainak megfelelővé teszi az iszlámnak a hozzáállását. Tehát igazából, ha az európai iszlámról beszélünk, az európai muszlim kisebbségekről beszélünk, akkor nem az iszlámot kell nézni, hanem magukat a muszlimokat és a muszlim kisebbségeket, a muszlim közösségeket. Tény az, hogy az iszlám, mint veszélyforrás képe általánosságban jellemzi az elmúlt két évtizedet, tehát lehet azt mondani, hogy a hidegháború utáni nemzetközi rendszer kezdeteitől kezdve az iszlám, mint veszélyforrás már megjelent. Sokan 1400 éves konfrontációról beszélnek az iszlám és a nyugati civilizáció között, és a dzsihádot az egyik oldalon, a keresztes háborúkat a másik oldalon említik, illetőleg a Koránt hozzák példának olyan koráni verseket, amelyek látszólag az erőszakos akciókat támasztják alá. Most mindezt alátámasztani látszanak a konkrét események, tehát 2001. szeptember 11-e, avagy a londoni, madridi merényletek Európában, amelyeket iszlám hátterű, az iszlám civilizációhoz tartozók követtek el, és ugye mindezt alátámasztotta a terror ellen meghirdetett háború is. Az a terror ellen meghirdetett háború, amelyről megkérdezték a muszlimoknak a véleményét, és a muszlimok nagy többsége úgy érezte, hogy ez a háború valójában az iszlám elleni háború. Nem erről volt nyilvánvalóan szó, hanem az iszlám nevében terrorakciókat elkövetettekkel szembeni fellépésről, mégis az adott helyzetben nagyon sokan úgy érezték a muszlimok részéről, hogy ez a háború valójában a muszlimok ellen szól, és a muszlimok elleni különböző intézkedéseket foglal magában. Maga az iszlám kérdése Európában egy kicsit biztonsági kérdés is lett az utóbbi években. Biztonságiasítás fogalmát említeném, ami azt jelenti, hogy a közbeszédnek, a politikai diskurzusnak részévé vált maga az iszlám, részévé vált maga az iszlám fenyegetés, vezető politikusok szájából is elhangzott mindez, és maga a közvélemény is elfogadta, hogy az iszlám az egyfajta fenyegetés jelent, mégpedig az identitásnak a fenyegetését jelenti, tehát elsősorban ilyen módon érzékelte Nyugat-Európában a közvélemény az iszlám jelenlétét, mint egyfajta veszélyforrás, egyfajta fenyegetést az európai identitásra. Ezt nagyon nagy mértékben alátámasztották egyes médiaorgánumok. Itt csak egy példát hoztam, 2006-ban két német orgánum, az ARD és a ZDF műsoraiban megvizsgálták, hogy milyen összefüggésben jött elő az iszlám. Hát ahogy lehet látni, több mint 80%-ban negatív összefüggésben, és csak nagyon kis mértékben említették pozitív összefüggésben, tehát amikor bemutattak különböző muszlimokat, vagy egy informatív műsor volt az iszlámról, általában véve negatív összefüggésben, mint az erőszakvallás, a terrorakciók és a többi. Hogyan jelent meg az iszlám Európában? Négy nagyon fontos hullámban jelent meg Európában az iszlám. A legeslegeső hullám az Andalúziában, amikor Tárik ibn Ziyád berber hadvezér vezetésével a muszlimok Gibraltárban áthatoltak Európába, és 781 éven keresztül a mai Spanyolország területe muszlim hódoltsági terület volt. Itt szeretném megemlíteni, hogy ennek egy nagyon komoly hányada az egy rendkívül virágzó időszak volt, a konviviencia időszaka, amikor a három világvallás, az iszlám, a kereszténység és a zsidó vallás békésen egymás megtermékenyítve élt egymás mellett, és abban az időszakban, a 10. század környékén ez volt Európának minden szempontból a legfejlettebb része. A második hullám az a 13. századtól a Volga-medence Kaukázus környéke, amikor a mongolok meghódították ezt a területet, ez a terület akkor iszlamizálódott. A harmadik az az Oszmán Birodalom időszakában, a 15. századtól kezdve a Balkán és Közép-Európa meghódítása, és itt szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy amikor európai iszlámról beszélünk, akkor nem csak Nyugat-Európára gondolunk nyilvánvalóan, hanem gondolunk a Balkánra is, a Balkánra, ahol lehet azt mondani, hogy több száz éves muszlim jelenlét van, és az iszlám szám a Balkán területén őshonosnak tekinthető, tehát semmiképpen nem úgy tetszik idegennek, hanem mindenképpen őshonosnak. És a negyedik, ami a mai előadásnak is tárgya, az a nyugat-európai iszlám az Európai Unióban, ahová és főképpen a II. Világháború utáni időszakban indult meg az iszlám beáramlása, mégpedig a munkaerő beáramlása következtében a fellépő nagymértékű újjáépítések igényelték a munkaerőt. De hogy még egy gondolat erejéig visszatérjek arra, hogy milyen hatást gyakorolt az iszlám Európára, itt lehet mondani, hogy bizonyos szempontból negatív, bizonyos szempontból pozitív. Ami a negatívat illeti, ha úgy tetszik, az valóban az a küzdelem, az a konfrontáció, ami két rivális, magát univerzálisnak tételező vallás közötti konfrontációt jelenti. Az a küzdelem, ami a dzsihád és a keresztes háború jegyében az iszlám és a nyugati civilizáció között Európában végbe ment. A másik viszont az egyértelműen pozitív, az a szellemi megtermékenyítés, amellyel az iszlám maga is hozzájárult, az európai hozzájárult a nyugati civilizációhoz. És itt hadd mondjak néhány példát, hogy mit köszönhetünk az iszlámnak. Iszlámnak köszönhetjük például az ókori görög filozófiai munkáknak a fennmaradását. Azt, hogy Arisztotelesz és Platón munkái fennmaradtak, amiket lefordítottak, ugye szírre lefordítottak arabra, és utána visszafordították latinra, és így váltak az európai civilizáció, az európai kultúra részévé, és két neves tudóst, ugye Ibn Sinát, latinos nevén Avicennát, vagy Ibn Rushdot, Averroeszt hadd említsem meg, Averroeszt volt a legnagyobb peripatetikus, arisztoteleánus filozófus, és Aquinoi Szent Tamás az ő munkáin keresztül ismerkedett meg például Arisztotelesznek a munkáival. Vagy említhetnénk a természettudományokat, csak felsorolás szerűen, hogy mi mindenfélét köszönhetünk az araboknak, vagy köszönhetünk az iszlámnak, a föld gömb alakjától kezdve a matematikán, algebrán keresztül, a botanikáig rengeteg olyan terület, amit a nyugati civilizáció az iszlámnak köszönhet. Néhány szavunk is, szirup, szóda, alkohol, lombik, alkári, elixír, mind arab eredetű szavak, ahogy a neve az elnevezés is mutatja. De konkrétan rátérve az Európai Unió kérdésére, ami az Európai Unió országait illeti, ez a táblázat mutatja, hogy becslések szerint 15 és 25 millióra tehető napjainkban az Európai Unióban élő muszlim kisebbségeknek a száma, tehát meglehetősen nagy számról van szó. Franciaország áll az élen, ahol mintegy 6 millió a muszlim lakosságnak a száma, Németországban is most már közel 4 millió, Nagy-Britannia áll a harmadik helyen 1,6 millióval, de nagyon sok más ország is van, ahol kb. 1 millió körüli a muszlim lakosságnak az aránya. Pontos adatokat nyilvánvalóan nem lehet tudni, ezek az adatok becslések, de általában véve a statisztikák ezt az adatot tartják megfelelőnek. Ami a muszlim lakosságnak a földrajzi elhelyezkedését illeti, koncentrálódnak, tehát vannak különböző olyan földrajzi régiók, általában véve a nagyvárosok környékén, a különböző országokban, ugye Németországban és Franciaországban is. Látható, hogy Marseille lakosságának kb. 25% a muszlim, vagy Svédországban Malmö lakosságának mintegy 20% a muszlim. Tehát különböző hullámokban vándoroltak be a muszlimok a II. Világháború utáni időszakban, 50-es évek végén, 60-as évek elején, amikor az újjáépítések igényelték a munkaerőt, elsősorban a képzetlen munkaerőt, a nyugat-európai országok szerződéseket kötöttek különböző közel-keleti országokkal a munkaerő beáramlását illetően, és akkor indult meg a munkások bevándorlása. A német nagyon jól mutatja, hogy Gastarbeiter, vendégmunkásoknak hívták őket, tehát azt gondolták, hogy egy ideig dolgoznak majd itt, és utána hazamennek. Aztán a későbbiekben, amikor a konjunktúra alább hagyott Európában, gazdasági válsághelyzet, recessziós helyzet alakult ki, akkor már nem volt igazából szükség vendégmunkásokra, de a családegyesítési programok keretében lehetővé tették, hogy az eddig zömmel egyedülálló férfiaknak a családtagjai, feleségek, gyerekek és mások is utánuk jöjjenek, és ők bizony le akartak telepelni az adott országokban. Így jelent meg ez a probléma, és akkor vált egészen világossá, hogy nem csak olyan vendégmunkásokról van szó, akik hamarosan hazamennek, hanem olyanokról, akik állandó lakóhelyiknek választották ezeket az országokat. Így alakultak ki a muszlim közösségek, a muszlim kisebbségek, és így jött létre, így keletkezett maga ez a probléma is, mivel ugye nem csak koncentráltan élnek, hanem általában nagyvárosoknak a peremkerületeiben élnek, periferizálódva, marginalizálódva, a szociális helyzetük is nyilvánvalóan sokkal rosszabb, mint az őshonos lakosságé. Tehát, ahogy a bevezetőben említettem, egy sor szociális, gazdasági, társadalmi és politikai probléma is jelentkezik, ami a muszlim lakosságot illeti. Most visszatérve az eszencialista, illetőleg a szekularizált iszlám felfogáshoz és iszlám képhez, ami az európai muszlim kisebbségeket illeti, összefoglalóan azt lehet elmondani róluk, hogy egyáltalán nem homogén, monolit csoportot képeznek, még az egy országban élő muszlim kisebbségek sem. hanem a lehető legkülönbözőbb szempontok szerint differenciáltak. Különböző etnikumúak, arabok, törökök, kurdok, rengeteg országból érkezett etnikumokról beszélhetünk, akik részint városokból, részint vidéki területekről érkeztek, részint a szunnita, részint a síta iszlámhoz tartoznak. Most már megjelentek a harmadik és a negyedik generációk is, tehát ugye első generációsak voltak, akik bevándoroltak, aztán most már olyanok, akik ott is születtek az adott országban, részint az adott ország állampolgárai. Nagyon különböző a modernséghez való viszonyuk, a modernitáshoz való viszonyuk és felfogásuk, különböző a vallásosságuk, tehát valójában nem egy homogén monolit csoportról beszélhetünk, tehát nem beszélhetünk arról, hogy az európai muszlimok egy egységes csoportot képeznek, tehát nincs olyan, hogy egységes európai iszlám, nincs olyan, hogy párhuzamos iszlám társadalom. Különböző csoportok vannak, az iszlámnak különböző interpretációi vannak, és különböző identitásokat valló, különböző hierarchiájú identitásokat valló csoportok vannak a muszlimok között is. Tehát én azt gondolom, hogy ez a probléma csak részint tekinthető általános úgymond iszlám problémának, valójában lokális problémákról van szó, amit a különböző európai országoknak különböző helyeken kell megoldaniuk, de Németországban sem mondhatjuk, hogy ugyanaz a probléma az egyik tartományban, mint a másik tartományban. Tehát bizonyos általános megállapítások tehetők, de nagyon is differenciált megoldásokat igényelne ennek a problémának a kezelése. Ami nagyon érdekesnek tűnik, az az, hogy a muszlimok és az őshonos lakosság, nevezzük így, hogy keresztények megítélése az milyen. Nagyon eltérő az egymás megítélése, tehát nagyon különböző egymás megítélése. Bevezetőnek azt el lehet mondani, hogy a muszlimok általában pozitívabban ítélik meg az őshonos lakosságot, mint ahogy az őshonos lakosság megítéli a muszlimokat, tehát különböző statisztikák és felmérések készültek mindenre. És ami még nagyon fontos, hogy a muszlimok egészen másképpen ítélik meg saját magukat, mint ahogy az őshonos lakosság megítéli őket. Tehát amit gondolnak róluk az őshonosok, a keresztények, ők egész más gondolnak saját magukról. Teljesen eltérő a két közösség véleménye arról például, hogy mi az oka annak, hogy igazából nem jó a viszony az őshonos lakosság és a bevándorolt muszlim közösségek között. Abban egyetértés van, hogy nem jó a viszony, de a keresztények inkább a muszlimokat okolják érte, ők viszont inkább a befogadó lakosságot okolják érte. Teljesen eltérő a vélemény abban a tekintetben, hogy az iszlám mennyire összeegyeztethető egy modern társadalommal, mindjárt mutatok majd néhány diagramot is erről, teljesen eltérő a vélemény arról, hogy mennyire hajlandók integrálódni a muszlimok, és teljesen eltérő a vélemény arról, hogy mennyire lojálisak a muszlimok a befogadó ország társadalma iránt. Egy biztos, hogy a muszlimok sokkal vallásosabbak, mint az őshonos lakosság, világosan mutatja ez a diagram azt, hogy a muszlimok, franciaországi muszlimok sokkal vallásosabbak, mint a franciaországi nem muszlimok, és így tovább, minden országra ez egyaránt jellemző. Ebből az is következik, hogy arra a kérdésre, hogy minek tartja saját magát elsősorban, muszlimnak-e, vagy kereszténynek-e, vagy az adott ország állampolgárának, a muszlimok elsősorban muszlimnak tartják saját magukat, míg a nem muszlimok elsősorban az adott ország állampolgárának tartják saját magukat. Ám de ez a muszlimok esetében semmilyen problémát nem jelent, azt is megkérdezték tőlük különböző felmérésekben, hogy az, hogy ők elsősorban az iszlám ummához tartozónak vélik saját magukat, és elsősorban muszlimként definiálják saját magukat, ez befolyásolja-e bármennyire is az ő lojalitásukat az adott ország iránt, nagy többségük azt válaszolta, hogy ez nem befolyásolja egyáltalán. Iszlám és a modernség viszonya, tehát arra a kérdésre, hogy vajon van-e konfliktus a hívő muszlimság és egy modern társadalomban élés között. A nem muszlim lakosság nagy része azt gondolja, hogy van, a muszlimok nagy része meg azt gondolja, hogy nincs. Tehát ők maguk azt mondják, hogy semmiféle konfliktus nem látnak a között, hogy ők egy modern társadalomban éljenek, ugyanakkor hívő vallásos muszlimok legyenek. Egy nagyon érdekes, ez a 2010. januárjában Ausztriában készült felmérés, ahol azt kérdezték meg a lakosságtól, hogy vajon összeegyeztethetőnek tartják-e az iszlámot és különböző nyugati értékeket, mint a demokrácia, szabadság és tolerancia, és ahogy lehet látni, a lakosság elsőprő többsége, 71%-a nem tartja összeegyeztethetőnek, tehát megint csak az őshonos lakosság a nyugati értékeket és az iszlámot nem tartja alapvetően összeegyeztethetőnek. Ezzel ellentétben a muszlim lakosság viszont nem lát differenciát a kettő között. Ami az integrációs hajlandóságot illeti, megint ez a sajátos kettősség jellemző, tehát az, hogy megkérdezték az őshonos lakosságot is, hogy ő szerintük a muszlimok azok hajlamosak-e, hajlandóak-e az integrálódásra, vagy nem. Ők azt gondolják, hogy kevéssé, míg a muszlim lakosság azt gondolja, hogy igen. Tehát ők hajlandóak lennének az erőteljesebb fokú integrálódásra is. És végül, és nem szeretném mutatni önöket újabb diagramokkal, ami a lojalitást illeti, tehát hogy milyen erősen azonosul a következőkkel, a vallása és országa, és meglepő módon több országban is a muszlimok erőteljesebben azonosulnak az adott országgal, mint az adott országban élő nem muszlimok. Tehát azt se lehet elmondani, hogy a muszlim kisebbségek kevésbé lennének lojálisak az adott ország iránt, mint az abban az országban élő nem muszlimok. Tehát mindez azt is jelzi egyúttal, hogy óriási sok a félreértés, és nagy a bizalmatlanság. Nagy a bizalmatlanság kölcsönösen az adott országban, az adott országokban élő őshonos lakosság és a muszlimok között, és az őshonos lakosság az sokkal több rosszat, sokkal több negatívumot tételez fel a muszlimokról, vagy gondol a muszlimokról, mint amit ők gondolnak saját magukról. Nagyon nehéz persze megítélni, hogy általában, hogyha az ember azt hallja, vagy azt olvassa, hogy a muszlimok ezt akarják, meg azt akarják, meg így gondolkodnak, meg úgy gondolkodnak, hát honnan lehetne azt tudni? Hát azt gondolom, hogy a leginkább abból lehet talán tudni, hogyha különböző felmérések, lehetőleg reprezentatívak és minél széles körülbelűek, megkérdezik őket különböző kérdésekről, hogy hogyan vélekednek. Persze az is nyilvánvaló, hogy nagyon sok minden függ a kérdésfeltevés módjától is, hogy mennyire válaszolnak őszintén, hogy van föltéve a kérdés, de mégis azt gondolom, hogy ezek a felmérések valamelyest eligazítanak, és nagyon sok ilyen Galluptól kezdve a Pew-ig nagyon sok ilyen készült az elmúlt időszakban. Most még egy nagyon fontos tényező az, hogy az elmúlt közelmúltban három vezető nyugat-európai ország vezető politikusa is a multikulturalizmusnak a kudarcáról beszélt. Tehát mind Angela Merkel Németországban, tavaly Potsdamban mondott egy beszédet, David Cameron idén májusban mondott egy beszédet, és Nicolas Sarkozy is több ízben kijelentette, hogy kudarcot vallott a multikulturalizmus, ami tehát annak a beismerését jelenti, hogy a nyugat-európai országok most szembesültek azzal, hogy nem igazán tudták eddig megfelelőképpen kezelni az iszlámmal kapcsolatos problémát. Ezt jelzi az is másik oldalról, hogy felerősödött a radikalizálódás, felerősödött azokban az országokban is, amelyek korábban a multikulturalizmus mintaországaként mentek át a köztudatba, a liberalizmus mintaországaként mentek át a köztudatba, mint például a Hollandia. Az elmúlt néhány évben nagyon erőteljesen felerősödött a bevándorlás ellenes, és jelesül azon belül is az iszlám ellenes hangulat, hogy Geert Wilders, ez a képviselő úr, akit a képen látni, a Fitna című rövidfilmje, ami YouTube-on is látható, igen erőteljesen iszlám ellenes, és hát ahogy lehet látni, ő például a Koránt Hitler Mein Kampfjához hasonlította, és egy fasiszta könyvnek nevezte, amit meg kellene semmisíteni. És ez a hangulat Hollandiában is, amit, ahogy említettem, sokáig mintaországnak neveztek, elterjedt az elmúlt időszakban. Megkérdezték nemrégiben a hollandiai muszlimokat arról, hogy hogy érzik magukat az országban, és sokan azt mondták, hogy egyre rosszabbul, és komolyan fontolgatják a kivándorlást annak hatására, hogy ugye a parlamentben is egyre nagyobb helyhez jutnak azok a pártok, amelyek meglehetősen szélsőséges álláspontot, véleményt képviselnek. Vagy hogy hollandiai példánál maradjunk, a képen látható hölgy Ayan Hirsi Ali egy szomáliai származású, Hollandiába bevándorolt és Hollandiában képviselőséghez jutott, eredetileg muszlim hölgy, aki erőteljes iszlám ellenes kijelentéseket tett. Erre persze megvolt a maga oka, ebben most nincs mód belemenni, de azt gondolom, hogy az ilyen tényezők is nagyon nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a hangulat az elmúlt időszakban az romlott, nem csak a hangulat, hanem a viszony az őshonos lakosság, illetőleg a muszlim kisebbségek között. Most valójában itt egy valamit mindenképpen ismételten szeretnék hangsúlyozni, az, hogy ez a törésvonal, ami a muszlimok és az őshonos lakosság között bizonyos szempontból tényleg fennáll, ez egyfelől civilizációs, kulturális, másfelől viszont strukturális, tehát gazdasági, politikai, társadalmi törésvonal is egyúttal. Ugyanakkor arra szeretném mindenképpen felhívni a figyelmet, hogy sem az őshonos lakosság, sem a muszlimok nem monolit egység, nem homogén monolit egység. Törésvonal a nyugati lakosságon és az iszlám kisebbségen belül is megtalálható, illetve differenciáltság. Tehát nem lehet és nem szabad semmiképpen sem általánosítani, mint ahogy nem csak a muszlim kisebbségekkel van úgymond probléma, hanem általában a bevándorlókkal, azokkal a bevándorlókkal, akik között nem muszlimok is találhatók, de kétségkívül tény az, hogy leginkább szembetűnőek talán a muszlimok, tehát a legláthatóbb a muszlimoknak a különbözősége az európai kultúrától, az európai civilizációtól, ugye a legláthatóbbak a mecsetek, mint építmények, ugye Svájcban ezért vezették be úgymond a mecsetépítési tilalmat, és a legláthatóbb, a legnyilvánvalóbb öltözékben is ez a sajátos viselet, a burka vagy nikáb, ugye ami a hölgyeknek csak a szemét engedi szabadon, vagy még azt is eltakarja, és hát az is köztudomású, hogy az elmúlt években több országban is bevezették, a Franciaországban például utoljára a burka, illetve nikáb tilalmat, ami most életbe is lépett, és az elmúlt napokban már több ilyet viselő hölgyet, muszlim hölgyet meg is büntettek. Én azt gondolom, hogy ez a tilalom, ez egy nagyon nem szerencsés dolog, semmilyen szempontból sem, mert éppen alapvető nyugati értékeket sért, vallásszabadságot, véleménynyilvánítás szabadságát, tehát hogyha valaki ilyen öltözéket kíván viselni, nem szerencsés, én azt gondolom ezt tiltani. Jól lehet, bizonyos indokok azok nyilvánvalóan érthetőek, amelyek a biztonsági szempontokat jelentik elsősorban, hozzátéve, hogy sem a nikáb, sem a burka nem vallási előírás, tehát ez, hogy az arcot eltakaró öltözetet, fájtat kell viselni, ez az iszlámban egyáltalán nem vallási előírás, és az a biztonsági szempont, mondjuk, hogy egy repülőtéren, vagy bármilyen más épületnél az illető hölgynek az arcát is kellene látni, ez egy racionális szempont lehet. Egyiptomban egyébként a belügyminiszter korábban hozott egy olyan rendelkezést, mint hogy ilyen helyeken, ahol biztonsági őrzés van, az itt áthaladó hölgyeknek az arcukat meg kell mutatni a biztonsági őrnek, és utána a továbbiakban is hordhatják ezt a viseletet. Most ami a multikulturalizmust illeti, én azt gondolom, hogy mielőtt nagyon röviden erről a kérdésről néhány mondatot szólnánk, meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán milyen lehetőségük van a muszlimoknak, vagy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a muszlim kisebbségi problémakör kezelésére. Ugye az egyik, általában véve ugye, mert kisebbségeknek az egy országban való helyzetét és kezelését illeti, az egyik az az asszimiláció. Az asszimiláció, ami nem jelent más, mint az egyoldalú beolvadás, beolvasztást a domináns kultúrába. Az integráció, ami ezzel szemben kétirányú összefonódás jelent, tehát az nem a beolvadás jelenti, hanem azt jelenti, hogy mind a kettő valamilyen módon hat egymásra. Ugye létezik olyan, hogy szegregáció, ami a teljes elkülönülés, teljes szeparáció. Többen azt a kifejezést használják, hogy gettoizáció, tehát amikor teljesen zárt közösségbe a befogadó társadalomtól elkülönülten élnek. És végül létezik a multikulturalizmus, itt egy picit azért megállok, mert én azt gondolom, hogy a probléma egyik oka az az, hogy a multikulturalizmusnak a legkülönbözőbb értelmezéseit használják általában véve. A multikulturalizmust ugyanis a nevezett vezető politikusok negatív értelemben használják. Azért használják negatív értelemben, mert a multikulturalizmust többé-kevésbé azonosították a szeparációval. Tehát a multikulturalizmus alatt azt értik, hogy nincs semmiféle közös pont a társadalomban, nincs semmiféle közös igazodási pont, hanem elkülönült közösségek élnek külön-külön, anélkül, hogy egymással bármiféle kapcsolatot tartanának. Ez nyilván nem egy elfogadható. Ugyanakkor a multikulturalizmusnak létezhet egy pozitív, és létezik egy pozitív felfogása, pozitív értelmezése is, és sajátos módon ezt abban lehet a leginkább megragadni, hogy mivel ellentétesként használjuk ezt a fogalmat, mert a multikulturalizmus annyiban pozitív, amennyiben az asszimilációnak az ellentéte. Tehát a multikulturalizmus ez kifejezetten megakadályozza azt a beolvasztást, ami a kultúrának a teljes mértékű feladását jelenti, és a befogadó többségi kultúrába való beolvadás jelenti. Tehát ennyiben a multikulturalizmus pozitív. Viszont amennyiben az integráció ellentétének használjuk a multikulturalizmus, és azonosítjuk a szeparációval, ebben az értelmezésben a multikulturalizmus viszont nyilvánvalóan teljes mértékben negatív. Sokan a muszlimok körében ugyanis azt mondják, hogy valójában, amikor a nyugati befogadó társadalmak integrációról beszélnek, akkor ténylegesen ők asszimilációra gondolnak, tehát azt gondolják, hogy a muszlim kisebbség azt teljesen asszimilál, hogy a Hollandiában is Wilders és mások azt mondták, hogy amennyiben a muszlimok azok elhollandosulnak, nem tudok jobb kifejezést mondani, tehát felolvadnak, asszimilálódnak a holland kultúrában, akkor semmi bajuk nincs velük, nyilvánvalóan. Most én azt gondolom, hogy az, hogy a befogadó országnak a nyelvét megtanulják, és az, hogy igazodjanak az ottani pontokhoz, az elengedhetetlen mindenképpen, de ez nem mond ellent annak, hogy megtartsák a kulturális sajátosságaikat, és ne asszimilálódjanak. És még egy dolgot szeretnék a végén megemlíteni, és ez pedig a képen látható neves teoretikus Bassam Tibi, egy szíriai származású, élete nagy részében Németországban élt politológus professzor, aki bevezette a köztudatba az úgynevezett euroiszlám, és ugye a lejtkultúr, amit úgy lehetne talán legpontosabban lefordítani, hogy az iránymutató kultúra, domináns kultúra, de talán jobb az iránymutató kultúrának a fogalmát. Tehát ő azt mondta, hogy a lejtkultúr, az európai lejtkultúra, az európai iránymutató kultúra azt kell, hogy jelentse, hogy bármelyik országban a kisebbségek, a bevándoroltak, legyen szó akár muszlimokról, akár másokról, elfogadják az európai alapértékeket. Tehát elfogadják a felvilágosodásban gyökerező európai alapértékeket, ez az iránymutató kultúra, ami nem azt jelenti, hogy nekik a saját kultúrájukat fel kéne adni, csak bázisnak, közös pontnak elfogadják az alapértékeket, és ugyanígy, hogy az euroiszlám egy olyan fajta iszlám, ami Európában elfogadja az európai felvilágosodásnak az alapértékeit, mondja Bassam Tibi. Hogy aztán ez mennyire valósítható meg, mennyire reális elképzelés, az azt gondolom, hogy az már egy másik kérdés, ezen már lehet sokat vitatkozni. Minden esetre teljesen világos, hogy napjainkra az Európai Unió országai is felismerték azt, hogy ez egy nagyon komoly probléma, egy nagyon égető probléma, felismerték azt, hogy az elmúlt időszakban se az Európai Unió szintjén, se az egyes országoknak a szintjén nem sikerült megfelelőképpen keresni ezt a kérdést. Viták vannak Németországban, már hosszú évek óta viták folynak ezekről a kérdésekről, az iránymutató kultúra, az euroiszlám és más hasonló kérdésekről, arról, hogy a kisebbségeknek mit kell egyáltalán tenniük, mit jelent egyáltalán az, hogy integrálódás. Én azt gondolom, hogy itt a következő időszakban nagyon komoly lépésekre, nagyon komoly intézkedésekre van szükség, hogy ez a probléma megoldódjék. Az már egy előrelépés, hogy már mindenki világosan látja, hogy ez a probléma létezik. Sajnos a feltételek nem tűnnek kedvezőnek, tehát az, hogy az utóbbi időszakban a helyzet az nem látszik javulni, az, hogy az utóbbi időszakban ez a fajta bizalmatlanság, ami a befogadó társadalmak lakossága, összönös lakosság, illetve a muszlim kisebbségek között tapasztalható volt, ez nem látszik csökkenni, hanem inkább növekedni látszik. És én itt a fő problémát megmondom őszintén, és a fő törésvonalat azt nem a nyugati civilizáció és az iszlám civilizáció között látom, hanem a fő törésvonalat a nyugati civilizáció szélsőségesei és az iszlám civilizáció szélsőségesei között látom. Tehát én azt gondolom, hogy az igazi törésvonal az nem az iszlám és a nyugat között van, hanem a nyugaton belül is a mérsékeltek és a szélsőségesek, és az iszlámon belül, ha lehet, még inkább a mérsékeltek és a szélsőségesek között van. Tehát itt valójában a szélsőségeseket kell megfelelő módon kezelni, viszont ezt a problémát úgy lehet kellőképpen kezelni, hogy a maga komplexitásában, tehát elsősorban én nem gondolom, hogy úgy, hogy betiltjuk a burkát, vagy más hasonló ilyen intézkedéseket hozunk, hanem hogy az összes gazdasági, szociális, politikai és egyéb lépést megtesszük, tehát komplett módon kezeljük ezt a kérdést. Ez nyilvánvalóan az elkövetkezőkben egyre nehezebb, tehát nem lesz könnyű semmilyen szempontból, de önmagában már a felismerés talán ad reményt arra, hogy sikerülni fog előrelépni a következőkben. Köszönöm szépen a figyelmet!